Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Továbbra is az orosz-ukrán háború határozza meg az európai politikai és gazdasági helyzetet. Az Európai Bizottság és Parlament elnöke után most az Európai Tanács elnöke látogatott el Kijevbe. Mindeközben az ukrán elnök hétfőn benyújtotta azt a kitöltött kérdőívet, amelyben Ukrajna Európai Uniós tagságért folyamodik. Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét kérdezem erről.
Ugye a tárgyalásokat mi Magyarország, most nem erről szól a történet, de csak fölidézném azt, hogy 98-ban kezdtük el, és 2004-ben ugye csatlakoztunk az EU-hoz, és az valóban ugyanúgy indult, hogy az ukránok esetében volt egy felvételi, hivatalos felvételi kérelem, amelyre válaszol az Európai Bizottság, elküld egy kérdőívet. Pontosabban egyébként, mint kiderült, az ukránok esetében itt két kérdőívről van szó, az A része a kérdőív, vagy a kérdőívnek két részből áll, és az első részét válaszolták meg az ukránok, ez a gazdaság és a politikai kérdésekre ad választ, tehát például a demokrácia helyzete állapota, vagy a gazdasági helyzete állapota, mennyire piacgazdaság Ukrajna. És a második része, ami sokkal több részből áll majd, sokkal terjedelmesebb lesz, az pedig arról szól majd, hogy Ukrajna mennyire felel meg az uniós jogi előírásoknak, a joganyagnak. Ugye az unió, ez a híres acquis communautaire, ami hát mikor utoljára beszéltünk róla, akkor 88 ezer oldalból állt. Tehát ez egy hosszabb idő. Tehát magyarán arról van szó, hogy egy kérdőívet az Európai Bizottság átnyújtott, ezt ki kell tölteniük, és ezt a kérdőíven az Európai Bizottság dolgozni fog. Most a hátralévő időben szerintem több hónapon keresztül fog tartani ez, és majd erről kialakít egy véleményt. A véleménynek az lesz a legfontosabb következtetése, hogy az Európai Bizottság alkalmasnak-e találja-e arra a körülményeket, hogy Ukrajnát tagjelölté nyilvánítsák. Ez lesz a következő.
De a csatlakozási kérelmet, mint formátumot most már nem kell benyújtani, vagy ez megegyezik azzal?
Megtörtént, hogy még ukrajnai háború első hete után, hogy a Zelenszkijék benyújtották a csatlakozási kérelmet, gyorsan rá utána a moldovaiak és a grúzok is, ugye az ő esetükben is egyébként a kérdőívnek a megválaszolása az éppen tart, és annak biztos el fog tartani egy darabig. Mindezáltal én azt mondanám, azért óvnék attól, hogy mindenki azt gondolja, hogy most akkor Ukrajna egy ilyen gyorsított ütemű uniós csatlakozás részese lesz.
Pedig Volodymyr Zelenszkij ezt szeretné, hogy gyorsított ütemben bírálják el ezeket a dokumentumokat?
Ő azt szeretné, és ezt egyébként von der Leyen is ezt ígérgeti, de a gyorsított ütem azt jelenti ebben a jelen esetben, hogy mondjuk eltekintenek attól az elején legalábbis, attól a nagyon hosszadalmas procedúrától, ami egyébként ilyenkor szokásos. Mondok egy példát arra, hogy ez könnyebben érthető legyen. Általában az a gyakorlat az Európai Uniónál, hogyha egy ország előterjeszti a csatlakozási kérelmét, akkor átlagban olyan 9 hónap után kapja meg a kérdőívet. És azt látjuk, hogy gyakorlatilag ez néhány hétre leszűkült Ukrajna esetében. Úgy fogalmazhatnék, hogy ez nem kerül semmibe, se Ukrajnának, se az Európai Bizottságnak, hiszen ez még nem dönt semmiről sem, csak egyszerűen azt jelzi, hogy az ukránoknak a morálját erősítendő ad az elején egy dinamizmust a folyamatnak. Én úgy hallottam, az ukránok maguk is nagyon jól tudják ezt, hogy ez a csatlakozási folyamat több évet, hanem akár egy évtizedet is igénybe fog venni, ezt most nem tudjuk ebben a pillanatban, de például én úgy gondolom, hogy Ukrajnának most nem arra van szüksége, hogy gyorsan csatlakozzon az Európai Unióhoz, és ez kettő nem is lehet, ameddig nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a szörnyűséges háborúnak a kimenetele, addig erről egyáltalán filozofálni sem lehet, hiszen az Európai Unió nyilván nem tud szerződéses jogviszonyba kerülni egy olyan országgal, amelyeknek nem tudjuk egyébként pillanatnyilag a státuszát sem majd.
Kicsit nézzünk a múltra is. Volt már arra példa, hogy egy háborús szituációban lévő, egy háborúban lévő ország nyújtott be csatlakozási kérelmet az Európai Unióhoz?
Tudomásom szerint nem. Nem volt ilyen. Olyan volt egyébként, hogy konfliktus közeli helyzetben levő ország. Egyébként emlékeztették arra, például a Bosznia-Hercegovina is benyújtott csatlakozási kérelmet, amit most már évek óta fekszik, azért, mert az Európai Unió meghatározott bizonyos feltételeket, amelyeknek nem felelnek meg, és van egy etnikai, vagy mondjuk egy közösségközi konfliktus is van, ugye, a három államalkotó tényező között, úgyhogy nem is halad előre semmit se az egész folyamat. Törökország esetében ugye az is, ezek 2005 óta tagjelölt Törökország, de talán sohasem volt ennyire távol az uniós csatlakozástól, mint most. Tehát általában, és például mondok egy másik példát is, ugye Ciprus esetében fordult elő az, hogy az Európai Unió fölvett egy olyan országot, amelyik gyakorlatilag ketté van osztva, ugye 1974-ben a török inváziós erők elfoglalták a szigetnek a tömében törökök lakta északi részét, és az megosztottság azóta sem szűnt meg, Ciprus mégis az Európai Unió tagjává tudott válni.
Mondtad itt a kérdőjévet és azoknak a témáit, piacgazdaság, demokrácia állapot, a jogbiztonság. Hát, hogyha Ukrajnára gondolunk, akkor szerintem még hogyha pozitívan állunk ehhez a történethez, akkor is kijelenthetjük, hogy egyik sincs meg.
Így van, de ez nem is elvárás, ugye, hiszen épp erről szól majd a csatlakozási folyamat, hogy beazonosítani azokat a pontokat, ahol egy ország rengeteget kell még javulnia, felzárkózni az uniós színvonalhoz. Tehát gyakorlatilag itt arról szól a dolog, ez az egész folyamat úgy kezdődik, hogy a kérdőjéből az Európai Bizottság már bizonyos képet alkothat, természetesen már most van az Európai Bizottságnak egy elég meghatározott képe Ukrajnáról, hozzáteszük azt, hogy az ukrajnaiak hogyan látják magukat, ez fontos természetesen. Utána elindul majd egy olyan folyamat, amit átvilágításnak is nevezünk. Ez arról szól igazából, hogy ugye van 32-35 fejezet a tárgyalásokon, majd lesz, tehát még egyre ugye nem tartunk ott, hiszen emlékezzünk vissza arra is, hogy például még Észak-Macedónia és Albánia sem tudott nekivágni a tárgyalási folyamatnak, pedig már tagjelöltek hosszú évek óta. De ugye a lényeg az, hogy lesz majd megfelelő mennyiségű fejezet, és elindul egy olyan folyamat, amikor átvilágítják ezeket az országokat, szó szerint úgy kell ezt értelmezni, minthogyha egymásba kellene az Európai Uniónak és ennek az országoknak simulni, össze kell érniük annak érdekében, hogyha ezek az országok egyszer az Európai Unió tagjává válnak, akkor mindenféle megrázkódtatás nélkül, ez vonatkozik az EU-ra is, meg ezek az országokra is, az Európai Unió teljes jogú tagjaivá váljanak, hogy ez mennyire fontos, azért az jelzi azt, hogy annak idején Romániát és Bulgáriát, hát azt kell, hogy mondjam, nem is félkész, de majdnem félkész állapotban vették fel, ezért a mai napig van egy olyan mechanizmus, az együttműködési mechanizmus, ami gyakorlatilag arra vonatkozik, hogy a belis igazságügy területén ez az a két ország megfeleljen minden tekintetben az uniós követelményeknek.
Például ez a két ország nem is tagja a Schengeni övezetnek sem, már mint Románia és Bulgária.
Igen, noha az Európai Bizottság most már évek óta, hosszú évek óta gyakorlatilag javasolja, és alkalmasnak tartja a két országot, de a tagállamok, bizonyos tagállamok úgy ítélik meg, hogy csak a problémákat tetézni, hogyha ez a két ország is csatlakozna a jelenlegi formájában. Amíg vannak ugye ez a két ország korrupció egyéb területen ad bizonyos érveket, meg ürügyeket ezeknek az országoknak, mint Hollandia, Németország és más országok, természetesen addig nem lesz egy hangú, már pedig egy hangú döntést igénylő kérdésről van szó.
Térjünk vissza Ukrajnára. Milyen most az Unió és Kijev kapcsolata? Ugye pár héttel ezelőtt az Európai Parlament, illetve az Európai Bizottság elnöke is Kijevbe látogatott, a minap pedig az Európai Tanács elnöke Charles Michel tett látogatást az ukrán fővárosban. Milyen most a politika? Ezek szolidaritási látogatások, vagy annál több?
Hát ugye annál többről van szó természetesen. Először is látni kell azt, hogy az Európai Unió ad egy hihetetlen morális támogatást az ukránoknak. Az első pillanattól kezdve gyakorlatilag Ukrajna oldalára állt, hiszen nagyon helyesen beazonosította azt, hogy az agresszor Oroszország, amelyik a nemzetközi jogot teljesen felrúgva megtámadta a szomszédját, mellesleg megjegyzem zárójelben állítólagos szláv testvéreit, és Ukrajna természetesen Ukrajna terület integritását különböző szerződések is biztosítják. Az egyik a budapesti memorandum, amit 94-ben Oroszország is aláírt, cserébe azért, hogy Ukrajna lemondott az atomfegyvereiről. Oroszország ugye ezt is felrúgta többek között, de hát szinte mindent felrúgott, amit fel lehetett a támadás kapcsán. Az Európai Unió számára egyértelmű, ez az egyik része. A másik része az, ami fontos, hogy az Európai Unió tevőleges pénzügyi és fegyverben mérhető támogatást is nyújt Ukrajnának.
Igen, az a kérdés, hogy Európai Unió hogy tud fegyvert adni, hát nincsen hadserege, meg semmilyen gyára, vagy olyan szervezeti egysége, akihez tudná nyújtani. Hogyan, milyen módon, milyen úton nyújtja ezt?
Igen, ugye az Európai Unió egy keretet kínál, az Európai Unió költségvetése finanszírozza gyakorlatilag, van egy békekeret nevű uniós költségvetési tétel. Ebből finanszírozzák azokat a fegyvereknek egy részét, amelyeket a tagállamok bocsátanak rendelkezésre. Ha megnézzük azt, hogy vannak tagállamok, ugye, a tagállamok egyébként teljesen maguk szabadon eldönthetik, ugye az ő hatáskörük, hogy milyen fegyverekkel támogatják és mennyivel Ukrajnát. Van közöttük olyan, mint Csehország, amelyik egészen odáig elment, ugye, hogy most már tankokat is, azt hiszem, ha nem tévedek, akkor most már vadászgépeket is a rendelkezésükre bocsát. A másik véglet ugye Magyarország, illetve Németország is, amelyik a mai napig is, ugye Németországon komoly belpolitikai, hát is mondjam, belpolitikai konfliktus, válság kezd kibontakozni, hogy egyelőre a szociáldemokrat vezetésű kormány nem hajlandó nehéz fegyvereket a ukránok rendelkezésre bocsátani.
Meg lehet osztani, hogy halált okozó fegyverek, illetve védelmi eszközök biztosítása, mert azért jó néhány ország védelmi eszközt biztosít az ukránoknak.
Nem itt húzódik a választóvonal alapvetően, hanem azon, hogy az ENSZ-nek ugye van a nemzetközi jognak az a rendelkezése, ha egy országot megtámadnak, a jogon az önvédelemre. És az önvédelemre, az önvédelemben semmi sem tiltja azt, hogy országok, amelyek úgy gondolják, hogy az agresszor, a támadó fél megsértette a nemzetközi jogot, támogassák ezt az országot, annak érdekében meg tudja védeni magát.
Szumma szummárum a bizottság elnöke, a tanács elnöke, illetve a parlament elnöke, az a szolidaritási és egyéb ilyen anyagi támogatáson felül tudott bármiben Ukrajna mellé állni, vagy ebben a konfliktusban helyet foglalni?
Igen, tehát ugye több szinten zajlik ez az Ukrajna melletti szolidaritás. Ugye látjuk egy része azt, hogy az ukrán menekültek számára az Európai Unió nem csak tárgykarokkal várja őket, hanem egyszerűen olyan rendszer keretbe helyezte őket, ami teljesen kiviteles bánásmódot biztosít számukra, tehát nagyon, nagyon sokat foglalkoznak velük, rengeteg pénzt adnak nekik. Az Európai Unió az újjáépítésre is odáll, rengeteg pénzt fog betenni majd, hogyha egyszer újra lehet építeni az országot. Ahogy mondtam, fegyverekkel, pénzzel segíti Ukrajnát, erkölcsi támogatást is nyújt neki számára, próbálja Oroszországot nemzetközi szinten is elszigetelni. És ami nagyon fontos, ugye, hogy természetesen abba próbál segíteni, és erről beszéltünk, erről sokat nem beszélünk erről az aspektusáról, de az Európai Unió azzal, hogy Ukrajnát segíti, nem csak Ukrajnát segíti közvetlenül, de közvetve gyakorlatilag magának is segít. Ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy mi nem harcolunk az ukránok érdekében, mi nem harcolunk értük, de azt a lehetőséget biztosítjuk annak az Európai Unió és a NATO, hogy az ukránok harcolhassanak értünk. Miről van szó? Arról van szó igazából, hogy egy stratégiai kérdés, ha valaki hallotta talán Putyinnak a NATO-val szemben támasztott feltételeit, azok között az is szerepelt, hogy vissza kéne állítani a 1997 előtti NATO-t, határait, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy Putyin elméjében Magyarország, Lengyelország és a többi ország az orosz érdekszféra része kell, hogy legyen. Azt hiszem ez talán Magyarországon is felismerik, hogy a senkinek sem érdekel, legfőképpen nem Magyarország számára.
Jévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Brüsszeli hét. A Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója szerint nem csak gazdasági, hanem biztonságpolitikai érdekei is az Európai Uniónak, hogy a Nyugat-Balkán államai mielőbb csatlakozzanak a közösséghez. Németh Ferenccel beszélgettem. Milyen viszonya van most a Nyugat-Balkánnak Oroszországgal?
A Nyugat-Balkán országainak kapcsolata Oroszországgal eléggé divers. Nem mondhatjuk azt, hogy egységes álláspontot képviselnek. Vannak olyan országok, főleg itt a szláv többségű Szerbiára, Bosznia-Hercegovinára, Montenegróra és Észak-Macedóniára kell gondolni, amelyek a történelmi, nyelvi, kulturális hagyományok miatt mindig is szorosabb szálakkal kötődtek Oroszországhoz, mint mondjuk Albánia vagy Koszovó. Ettől függetlenül azonban elmondható, hogy a jelenlegi ukrajnai háború során Szerbia kivételével mindegyik nyugat-balkáni ország beállt az EU-s szankciós csomag mögé. Szerbia pedig, és ezt valahol az április 3-án tartott választások is magyarázzák, Szerbia egy sokkal óvatosabb, egyensúlyozó politikát folytatott a nyugat, illetve a kelet között ezekben az utóbbi hetekben is.
Lehet nevezni Szerbiát orosz barát országnak? Vagy hasonlítható a státusza, meg az egyensúlyozási szándéka mondjuk Magyarországhoz?
Szerbiának már régóta, tehát több mint egy évtizede megvan ez a kelet és a nyugat közötti balanszírozásra épülő politikája. Én nem mondanám azt, hogy teljes mértékben orosz barát Szerbia. Belgrád próbál mind a nyugati hatalmakkal, tehát az EU-val, EU-val, illetve az Amerikai Egyesült Államokkal, illetve a keleti hatalmakkal, Törökországgal, Kínával és Oroszországgal is jó politikai-gazdasági kapcsolatokat képíteni. Ettől függetlenül azonban el kell ismerni azt, hogy a szerb társadalom egy jelentős szelete szimpatizál az oroszokkal, és azon belül is Putyin elnökkel.
Lépjünk egy kicsit arrébb, milyen befolyása van a Nyugat-Balkánon Kínának?
Kínának alapvetően jelenleg gazdasági befolyása van a térségben. Kína nevéhez sok gigaberuházás is kötődik, elsősorban közlekedésfejlesztés, infrastruktúra fejlesztésben, valamint a bányászati szektorban. Szerbiának pedig különösen fontos az, hogy Kína Oroszországhoz hasonlóan egyébként az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagja, ezáltal Koszovó függetlenségét sem ismeri el, és ezt az álláspontját tudja az ENSZ biztonsági tanácsában is képviselni. De alapvetően nem mondható, hogy jelenleg Kína nagyjából csak gazdaságilag van jelen a Nyugat-Balkánon, politikai szempontból jelenleg még Koszovó kérdésén kívül nem aktív, nem szól bele, illetve nem próbálja kommentálni se a térségben lezajló politikai folyamatokat.
Ugye beszéltünk az orosz, illetve a kínai kötődésekről, amennyiben felgyorsulna a Nyugat-Balkán európai integrációja, akkor ezek mennyire változhatnak meg, vagy mennyire változnak meg?
Véleményem szerint az EU integráció, tehát az, hogy ezt a hat országot inkorporáljuk, felvesszük az Európai Unióba, teljes jogú tagok lehetnek, ez az orosz és a kínai befolyás csökkenésével jár. Nem használom azt a szót, hogy megszűnésével, hiszen azért a legtöbb uniós ország is tart fent különféle intenzitású politikai és gazdasági kapcsolatokat Moszkvával és Pekinggel, de lényegesen lecsökkenne a befolyása ezen két keleti hatalomnak a Nyugat-Balkánon.
Mi miatt egyébként? Brüsszel politikai hatásai miatt, vagy pedig a gazdasági helyzete a nyugat-európai közösséghez az indukálná ezt?
A gazdasági kapcsolatok jelenleg is intenzívebbek a Nyugat-Balkán, illetve az EU relációjában, mint a Nyugat-Balkán, illetve orosz vagy kínai relációkban, de a teljes jogú tagság politikai elköteleződést is jelentene az EU mellett. A tagsággal az jár, hogy az EU kül- és biztonságpolitikai határozatait a nyugat-balkáni országoknak is el kell fogadnia. Tehát, hogyha elítéli az EU Oroszországot vagy Kínát, akkor a Nyugat-Balkánnak is be kell ezek mögé állnia. És természetesen a tagsággal megnyílik az uniós közös piac is még jobban a nyugat-balkáni hat ország számára, amely a gazdasági kapcsolatok intenzitását is nyugat felé tolja el.
Biztonságpolitikai hatása lehet egyébként ennek az EU-tagságnak, ennek az integrációnak?
Abszolút lehet biztonságpolitikai hatása, pozitív értelemben természetesen, hiszen az EU-tagság stabilizálhatja a jelenleg ugyan békés nyugat-balkáni helyzetet, de többször az elmúlt években, főleg az orosz befolyás miatt azért láttunk olyan kísérleteket, amelyek próbálták a nyugat-balkáni állóvizet egy kicsit felkavarni, tehát ilyen szempontból az EU-tagság nem csak gazdasági és politikai előnyökkel járna a térség, és az európai kontinens számára, hanem biztonságpolitikai szempontból is fontos lenne.
Mit gondol, hogy legutóbb ugye a magyar mellett a német, illetve az osztrák kancellár is kiállt amellett, hogy fel kéne gyorsítani a térség integrációját, illetve csatlakozását az Európai Unióhoz. Ez mennyire viheti előrébb ezt az ügyet?
Ausztria, illetve Németország is folyamatosan támogatja a Nyugat-Balkán Európai Uniós integrációját, viszont természetesen nagyon fontos, hogy ezek a kijelentések időről időre újra megerősítést nyerjenek. Itt különösen német részről fontos, az új német kormánynak azért még csak pár hónapja volt arra, hogy a külpolitikai törekvéseit vagy a Nyugat-Balkán iránti elköteleződését megmutassa. Így fontosnak érzem azt, hogy a német kancellár újra megerősítette azt a német álláspontot, hogy továbbra is támogatják a Nyugat-Balkán uniós integrációját. Ezeknek a kijelentéseknek pozitív hatása van a nyugat-balkáni politikai elit számára.
Ugyanakkor azért a franciák megtiltakoznak, tehát pontosabban ők hátráltatták ezt a folyamatot.
Így van, a franciák 2019-ben is megvétózták Észak-Macedónia, illetve Albánia csatlakozási tárgyalásainak elkezdését, illetve Koszovó vízumliberalizációja kapcsán is egy negatív álláspontot, nem támogató álláspontot képviselnek. A jelenlegi francia elnökség azonban már egy kicsit, így fogalmazhatok, megengedőbb álláspontot képvisel a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban is. Várhatóan pedig, miután április közepén lemennek a francia elnökválasztások, várhatóan a Nyugat-Balkán felé is nyitni fog a francia vezetés, hiszen számukra is gazdaságilag és politikailag is fontos az integráció, különösen a jelenlegi ukrajnai háború fényében.
Németh Ferencet, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját hallották. A német hatóságok arra számítanak, hogy a februári szinthez képest az idei év közepére sikerül a felére csökkenteni az Oroszországból származó olajimportot, és azt is lehetségesnek tartják, hogy 2024 nyarára Németország jó részt függetlenedik az orosz gáztól. Pletcher Tamást, az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzőjét kérdezem erről.
Hát a kőolajat azt lehet pótolni, tehát azzal azt gondolom, hogy nincsen probléma, hiszen az egy nemzetközi piac, egy globális piac, és a könnyű szállíthatóság miatt azt be lehet bármikor hozni más forrásból is. A földgázzal kapcsolatban nekem vannak kételyeim, hogy ez a 2024-es dátum, ez mennyire reális.
Az elmúlt években egyébként mi figyelhető meg a német energiapolitikát illetően? Ugye ők hát mindenfajta előzmény nélkül lekapcsolják majd az atomenergiát is. Lehet-e pótolni megújulóval ezeket a kieső energiaforrásokat?
Egyrészt ez a német energiapolitika, ez nem egy új keletű, tehát itt már 2011 során meghirdették a németek, hogy gyakorlatilag 2022-23-ban kifuttatják az atomenergiát, tehát itt nem egy adhok döntésről van szó, hanem egy hosszú, megalapozott, végig gondolt lépésről. Én azt gondolom, hogy a megújuló energiával el lehet látni egy országot, viszont ahhoz mindenképpen jelentős gázforrásra van szükség a mostani technológiai felállás mellett. Ugye gyakorlatilag most ez sérült azzal, hogy Oroszország alapvetően egy megbízhatatlan beszállítóvá vált Németország számára.
A rubelre való átállás miatt?
Nem elsősorban amiatt, hanem amiatt, hogy tulajdonképpen ugyanított egy ukrajna elleni katonai inváziót Oroszország, ami azt gondolom, hogy Európa közepén egy elfogadhatatlan dolog, és Németország számára is ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Oroszország megbízhatatlan a politikai beállítása miatt.
A németek számára mi lehet egyébként még alternatív beszerzési forrás? Sokszor emlegetik a cseppfolyós LNG gázt.
Alapvetően cseppfolyós LNG felé mehetnek rövid távon leggyorsabban. Hozzá kell tennem, hogy Németországnak nincsen saját LNG terminálja, tehát a beszállítást azt valószínűleg például a rotterdami LNG kikötőn keresztül lehet megtenni. Ez is egyébként korlátozza azt a növekedési lehetőséget, amit hirtelen meg tud Németország tenni, tehát magyarul hirtelen nem tud ekkora mennyiséget valószínűleg cseppfolyós földgáz behozni, mint ami pótolná ezt a kieső, mint egy 40-50 milliárd köbméternyi orosz forrást.
Európa, vagy akár így most, hogyha ez a téma, akkor a németek mivel tudnak fűteni a következő két télen?
Németországnak elsősorban földgázra és megújuló energiára épül az energiarendszere. Emellett azért rendelkeznek ők jelentős kőszénkapacitással is. Én valószínűsítem, hogy ez utóbbit megpróbálják felfuttatni, annak ellenére, hogy ez gyakorlatilag egy másik célnak, a klímacélnak nem felel meg.
A német irány egyébként mennyire szolgáltathat példát más országoknak, mondjuk Magyarország számára, vagy más környező államoknak?
Európában azért vita van, hogy melyik irány érvényesüljön. Franciaország például drasztikusan más alapokra építi energiarendszerét, ők atomenergiában bíznak, és a jövőben is az atomenergia mellé tették le a voksukat. Én azt gondolom, hogy a magyar energiarendszer kicsit inkább a francia rendszerre hasonlít.
Egyébként mit csinálhatnak majd az oroszok azzal a gázmennyiséggel, amit nem sikerül eladniuk, és adott esetben a nyakukon marad?
Egy darabig ezt be lehet tárolni, aztán, hogyha a tárolók is megtelnek, akkor kénytelenek a termelésüket visszavágni. Tulajdonképpen ez a gázellátás egy folyamatos üzemre van felépítve, tehát folyamatosan termelnek, illetve szállítanak és fel is használják ezt a gáz. Ha ez valahol megsérül, akkor a termelési ponton kell leállítani a többlet gáz beszállítást.
És akkor ez egy súlyos gazdasági következménye is lehet Oroszország számára?
Egyrészt nem kapnak érte bevételt, másrészt a mezők és a kutak visszafolytása az magát a termelési mennyiséget is, tehát a jövőbeli kapacitásokat is visszavetheti, hiszen nem biztos, hogy egy újraindításkor ez a földgáz mennyiség ez rendelkezésre áll.
Pletcher Tamást, az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten is várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!